A mi segítségünk, Isten tiszteletünkre az áldás, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Fennálló énekül énekeljük a 40. Zsoltár első versét. Várván vártam a felséges Urat, így kezdődik. Foglaljuk el helyünket, folytassuk tovább Isten tiszteletünket a 229. dicséretünk éneklésével, a 229. dicséretünkből az első, második és negyedik verset énekeljük, ez a régi énekeskönyv 287. dicséretének első, második és negyedik verse. Hallgassátok meg Istenek szent igéjét, ahogy írva található a Római Levél 5. fejezetében, a 12. verstől a 21. versig.
Ahogyan tehát egy ember által jött a bűn a világba, és a bűn által a halál, úgy minden emberre átterjedt a halál azáltal, hogy mindenki vétkezett. Mert a törvényig is volt bűn a világban, bár a bűn nem róható fel, ha nincs törvény. Mégis uralkodott a halál Ádámtól Mózesig azokon is, akik nem Ádám bűnéhez hasonlóan vétkeztek. Ő pedig előképe az eljövendőnek. De nem igaz az, hogy amilyen a vétek, olyan a kegyelmi ajándék is. Mert ha annak az egynek a bűne miatt sokan haltak meg, még inkább igaz, hogy Isten kegyelme és ajándéka kiáradt az egy ember Jézus Krisztus kegyelme által sokakra. És az sem igaz, hogy a kegyelmi ajándék ugyanolyan, mint az első ember bűnbeesése. Az ítélet ugyanis egyetlen eset folytán vitt a kárhozatba, a kegyelmi ajándék viszont sokak elbukásából visz megigazolásra. Ha pedig az egynek elbukása miatt uralkodhatott a halál egyetlen ember által, akkor még inkább igaz, hogy azok, akik bőségesen kapják a kegyelem és az igazság ajándékát, uralkodni fognak az életben az egy Jézus Krisztus által. Ahogyan tehát egy ember bűne lett minden ember számára kárhozattá, úgy lett egynek az igazsága minden ember számára éltető megigazulássá. Mert ahogyan az egy ember engedetlensége által sokan lettek bűnösökké, úgy az egynek engedelmessége által is sokan lesznek igazakká. Közben pedig eljött a törvény, hogy megnövekedjék a bűn. De ahol megnövekedett a bűn, ott még bőségesebben kiárad a kegyelem. Hogy amiképpen uralkodott a bűn a halálban, úgy uralkodjék a kegyelem is az igazság által, az örök életre, Jézus Krisztus, a mi Urunk által. Eddig olvastuk az igét, testvéreim, fennállva imádkozzunk. Előtted állunk, mennyei Atyánk, Urunk Istenünk, ezen az adventi vasárnap délelőtti Isten tisztelet alkalmával is, és közösen is szeretnénk magasztalni és dicsőíteni téged. Hálával tartozunk, Urunk, neked, azért, hogy te gondoskodsz rólunk nap mint nap, és kegyelmi ajándékaiddal akarsz minket megáldani. Urunk, köszönjük, hogy mi tudhatjuk, és bizonyosságunk lehet afelől, hogy a mi ünneplésünk nem hiába való, mert te megváltottál bennünket, és gyermekeiddé fogadtál. Urunk, tudjuk, hogy nem csak az eredendő bűn, hanem is a mi saját vétkeink, a mi bűneink, amelyek a szíveinket, vállainkat nyomják, azok, amelyek elválasztanak téged tőlünk. Urunk, megvalljuk mindezt, és kérünk, bocsáss meg nekünk, tisztítsd meg szívünket, és add, hogy kapaszkodjunk abba a kegyelembe, amely által Jézus Krisztus, te minket megváltottál. Így kérünk, áld meg ezt az Isten tiszteletünket, add elménkbe és szívünkbe a te igédet, hogy mindazt megcselekedjük, és tényleg örök életünk legyen. Amen.
A bűnbocsánat igéjét János első leveléből hirdetem. Ha megvalljuk bűneinket, ő hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson minket minden gonoszságunktól. Isten igéjének hallgatására készülve énekeljük el a 386. dicséretünket. Istennek az a szent igéje, amelyet szent lelkének segítségével hirdetni kívánok köztetek, írva található a már felolvasott római levélben, annak 5. fejezetében, a 20. vers 2. felétől a 21. versig. De ahol megnövekedett a bűn, ott még bőségesebben kiáradt a kegyelem. Hogy amiképpen uralkodott a bűn a halálban, úgy uralkodjék a kegyelem is az igazság által az örök életre, Jézus Krisztus, a mi Urunk által. Kedves testvéreim, bizonyára jól tudjuk, hogy igen, az adventi időszak, a karácsonyra várásnak 4 hete, 4 vasárnap, amikor meggyújtjuk a gyertyát az adventi koszorún, és az idén nem novemberrel kezdődik, hanem a mai nappal, december 3-ával. Láttam már olyan posztokat egy héttel ezelőtt, akik nagyon-nagyon siettek, nem tudtak várni, és kijelölték, hogy igen, az első vasárnap, az november 26-a, meggyújtjuk a gyertyát. Virágboltosommal is vitáztam, hogy ő már így számolta, siessünk, siessünk, kezdjük az ünnepet, és mondták, ha bárki bármit is mond, mi már megkezdjük egy héttel előtte. Mert hogy ott van bennünk egy ilyen sürgető érzés, különösen a kicsikben is, hogy mikor lesz már karácsony, érjünk már oda minél hamarabb. Hát jót várunk, a szabadító születésnapját várjuk. Ez nagyon jó dolog, de azért jó dolog, hogyha illeszkedünk ahhoz a rendhez, ami évszázadoknak a rendje. A római levélben itt egy új szakasz kezdődik el, és ez a szakasz 3 időszakot is elkülönít egymástól. Az első szakasz Ádámtól Mózesig tartó időszak. Ádám az első ember, akinek az Isten csodálatos lehetőséget adott. Tudjuk jól, kívülről is a történeteket, belehelyezte őt az Éden kertjébe, megkapott mindent a boldogságához, leginkább az Istennel való élő beszédes kapcsolatot, társat, feleséget, tökéletes természetet maga körül, tökéletes egyensúllyal minden növényt és állatot, Ádám Isten képmására teremtetett, uralkodul, rendeltetett minden teremtmény felett, de az Isten a jó és a rossz tudásának a fájától eltiltotta, mert ennek a tudása kizárólag őt illeti meg. Isten egy emberpárt teremtett, és bennük volt az egész emberiség, de Ádám és Éva függetlenedtek Istentől, és rosszul döntöttek, ettek arról a fáról, és ezzel szakítottak Istennel, és ennek súlyos következményei lettek. El kellett hagyják az Édent, elvesztettek minden jót, és az ember ezután egy egész életen keresztül kínlódhat a földön, míg nem visszatér oda, ahonnan vétetett. Tehát az emberi életre, mindegyikünkére rányomja a bélyegét az elmúlás és a halál, és az isteni képmás is eltorzult. Minden emberi kapcsolat, tevékenység megromlott. Egy ember engedetlensége által a sok bűnössé lett, ezt direkt hangsúlyozom itt, mert talán így lenne pontosabb a római levélnek a fordítása, nem az, hogy sokak, hanem hogy a sok, azaz leginkább, hogy mind, A sokak azt feltételezné, hogy vannak kivételek, akik nem romlottak és nem bűnösök, már pedig nincsenek kivételek. Inkább így fordítanám ezt az igét határozott névelővel, hogy a sok bűnössé lett, hiszen nem csak némelyek lettek azzá, hanem az egész. Egyetlen ember volt engedetlen, és emiatt megpecsételődött az egész. Tehát egy ember döntése kihat az utódaira, kivétel nélkül mindre. Átörökítjük bűneinket. Ott van bennünk, akár akarjuk, akár nem. Tehát ez a bűneinknek a gyökere. Eddig bűnökről volt szó, ezekben az igékben pedig a bűn gyökeréről. Vannak betegségek is, amik így öröklődnek a génekkel együtt, hogy a születendő gyermek viszi tovább, és bizony ez meghatározza az ő életét, mint amikor egy hajó léket kap, és azon a pici résen átszivárog a víz, azután elárasztja az egészet, amíg el nem süllyed a hajó. És ez a bűn örökség két szinten fertőz meg bennünket, utódakat. Egyrészt a születésbeli állapotunkban már ott van bennünk az eredendő bűn, másrészt úgy, hogy kikerülhetetlenül elkövetünk személyes bűnöket is. Tehát természetszerűleg követjük el a különféle bűnöket, úgy, hogy közben először lehet, hogy jelez még a lelkiismeretünk, azután meg már eltompul és nem jelez. Két ige volt bennem ehhez, az egyik az 51. Zsoltár 7. verse, hogy íme én vétekben fogantattam és bűnben melengetett engem az anyám, másik pedig a Jób könyvéből, a 15. fejezet 14. verse, micsoda a halandó, hogy tiszta lehetne, és hogy igaz volna, aki asszonytól születik. Úgy is fogalmazhatnék, hogy mindannyian az ördög prédái vagyunk, ahogyan a világra jövünk. Tehát az újszülött csecsemő sem tiszta és ártatlan. Öröksége a kárhozat, és a magunk erejével nem tudunk visszatalálni Istenhez. És nem a másik ember bűnét kéri számon tőlünk az Isten, nem az Ádámét csupán, hanem meglettünk terhelve a bűnátkával az első Ádámban. Valaki csinál egy nagy adósságot, egy hitelt vesz fel, bizony azt még a gyermekei vagy unokái is fizetni fogják. Tehát állandó vétkezésre vagyunk kárhoztatva, örök halálra. Egynek bűnesete által minden emberre elhatott a kárhozat. Tehát bűnben születtünk, ezért hajlamosak és képesek vagyunk vétkezni, és ez ki is teljesedik az életünkben. És akik itt ülünk, még egyikünk sem született meg, de már az ádámi örökség részesei lettünk. Viszont olyan jó az, hogyha ott olvassuk az első történetet, a bűnesetnek a történetét, az Isten ad már kapaszkodót az első embernek. Gondoskodott az ígéretről, az ítélet mellett, és ezt is elmondta a vétkező embernek, ellenségeskedés támasztok közted s az asszony között, a te utódod s az ő utóda között, ő a fejedre tapos, te pedig a sarkát mardosod. Azaz nem lesz mindig így, hanem van kiben, van miben reménykedni, mert lesz szabadítója a bűnös embernek. Tehát Ádámtól Mózesig szaporodik az ember vétkének a száma. De ott van már az ígéret. És ott vannak az áldozatok, amik mind-mind előre mutatnak Jézus Krisztus tökéletes áldozatára. És ott van a következő rész, Mózestől Krisztusig, a törvény időszaka. A vándorló nép, az ígéretek birtokosa kapta a 10 parancsolatot ott a Sínai hegynél. Mózes hozta le nekik ezt két kőtáblán, a 10 igét, ami tükör, ha belenézünk, akkor látjuk az állapotunkat, legalábbis jó esetben. Tökéletes zsinórmérték, az a törvény, amihez szabhatom magamat, de valahányszor belenézek, vagy hozzászabom. Jó esetben azt veszem észre, hogy alul maradok, talán mind a 10-ben. Tehát a törvény által felettébb nyilvánvalóvá lesz bűnös voltunk. Tehát valamennyi cselekedet azáltal válik bűnné, hogy a törvény megtiltja. A törvény mintegy rögzíti a bűnt. Ádám egyetlen egy parancsot kapott, hogy arról az egy fáról ne egyenek, abban bukott el. Mózestől kezdve pedig már kapjuk a parancsolatoknak összességét, és sajnos azt is látjuk a zsidó nép történetében, hogy a választott nép át is hágta a parancsoknak az összességét. De milyen az ember? Olyanok vagyunk, hogy megpróbálunk engedelmes életet élni, de csak próbáljuk, próbálgatjuk, mert a magunk erejéből nem megy egyikünknek sem. Erőlködünk, hogy megtartsuk, őszintén elhatározzuk, fogadkozunk, de akárhogy is erőlködünk, a törvény megtartásába belebukunk. Hozhatjuk a fogadkozásainkat, hogy soha, soha, soha többé én azt a bűnt el nem fogom követni, aztán mégis. És a törvények számának szaporítása a bűnök szaporodásával járt. Tehát a bűn még inkább felróható, hogyha van rá egy írott passzus. Ugye hozták egy időben, már meg nem mondom, hogy melyik évben itt Magyarországon, hogy zéró tolerancia, de ez nem jelenti azt, hogy kevesebben akadnak fenn az ellenőrzéseken, vagy az amerikai szesztilalomba várhatnánk, hogy akkor igen, megszűnt a csempészés és minden más, ilyesmi, de az amerikai szesztilalom csak megnövelte a csempészeknek a számát. Mert a bűn gyökere ott van az ember szívében, így a törvény azt nem oldja fel, csak néven nevezi, de meghagyja az embert a halál állapotában. Bár a szívünk nagyon, nagyon rafinált tud lenni, és becsapjuk magunkat a törvény görcsös megtartásával, sajátos értelmezéseinkkel, hogy ez nekünk azért mégiscsak sikerül. Mi betartjuk a törvényt az utolsó betűig, fáradozunk rajta, hogy jobb emberré legyünk. Gondolok itt a farizeusokra, írástudókra, akik ezt elhitették magukkal, de a mai napig kísérti ez a vonal a keresztény embereket is. A múlt heti evangelizációnknak alapigéje a gazdag ifjú története volt. Isten velünk volt és szólt az ige, bár én nagyon sajnáltam, hogy ilyen kevesen voltunk, mert tényleg az élő ige szólt és mutatott rá a szabadulás útjára. És abban a történetben azt kérdezi Jézustól a gazdag ifjú, hogy jó mester, mit cselekedjem, hogy az örök életet elnyerjem? Mert tenni akar, megszolgálni az örök életet, betartani a törvényt, és meg is van róla győződve, hogy én mindezeket betartottam ifjúságomtól fogva. Mi fogyatkozás lehet még én bennem? Azonban a törvény arra való, hogy bennünket Krisztushoz vezessen, úgy rájöjjünk, hogy bizony megbuktunk. És még emlékszem itt arra a mozdulatra, hogy Géza mutatta, hogy a vonal alatt vagyunk, igencsak a vonal alatt vagyunk, az nem mindegy, hogy mennyire, de egyformán a halál állapotában vagyunk, a kegyelem Jézus Krisztus nélkül. Viszont az apostol leginkább arról a változásról beszél, amit éppen Krisztus testet öltése hozott el. Mert ahogyan Ádám vétke minden embert megfertőzött, Jézus Krisztus bűntörlő vére viszont minden hívőt megtisztít. Isten kegyelme, az ő ajándéka kiárad az egy ember Jézus Krisztuson keresztül sokakra, hogy az örök élet elkészítetett, hittel meg lehet ragadni, mert hogy a régit nem lehet megjavítani, de Jézus Krisztus életéből, halálából, feltámadásából új élet fakad a számunkra. Isten őt második Ádámként adta. Egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nékünk, s az uralom az ő vállán lesz, hívják nevét csodálatosnak, tanácsosnak, erős Istennek, örökké valóság atyának, békesség fejedelmének. Ezt olvassuk Ézsaiás könyvének 9. fejezetében, a 6. versben. És a kegyelem mindazoké, akik hitáltal Jézus Krisztushoz kapcsolódnak. Tehát az első Ádámban minden ember vétkezett, Krisztusban pedig bőséges kegyelmet nyertünk. Az egy ember, Jézus Krisztus által, Isten kegyelme sokkal inkább elhatott sokakra. Tehát nem az van ideírva, hogy automatikusan mindenkire és minden ember üdvözülni fog, hanem sokakra, akik hisznek, de azt is tudjuk, hogy nem mindenki a hit. Az ige ezt a szakaszt egy de kötő szóval vezeti be. De a kegyelem is bejött erre a világra, Jézus Krisztussal. Tehát benne beteljesítette Isten az Ádámnak Édenkertben adott ígéretét. Ugye ott már megígérte a világnak, és az apostol róla szeretne itt leginkább bizonságot tenni, hogy Krisztus kegyelme felülírja a bűnt. Nem tudom, hogy volt-e már ilyen tapasztalatunk az életben. Ezt a példámat többször elmondtam már, de valahol mindig ez jön elém, amikor forgalmi vizsgát tettem autóvezetésből, hát jó régen volt ez már, bizony én azt nagyon elrontottam. És tudtam, hogy itt most az fog következni, hogy újra vizsgázhatok, megbuktam. De a vizsga biztos csak annyit mondott, ugye tudja, hogy elrontotta. És mondtam neki, hogy igen. És utána nála is jött egy de. Mert azt mondta a vizsgabiztos, hogy de én úgy döntöttem, hogy magát én akkor is átengedem. Lehet, hogy Csaba, Regenyei Csaba itt kerek szemekkel néz, hogy ő azért nem szokott ilyet mondani, egyetlen egy vizsgán sem. Én ott azt éltem át, valahol a kegyelmet, és azóta se értem, hiszen nem voltam annak az embernek senkije és semmije, és nem is fizettem ezért a mondatáért. De jó volt megtapasztalni, hogy létezik egy de. Igen, valamit jól elrontottam, de az Isten felülírja az ő kegyelme. És az életünkre nézve is lehet ez így, hogy felülírja a mi bűneinket az Isten kegyelmes szeretete. Elrontottuk sokszor és sokféleképpen, és sorolhatjuk, hogy hányszor és hányféleképpen. És fogjuk is sorolni, hiszen meg van terítve az úrasztala, úrvacsorás istentiszteletünk lesz, aminek része bűneink megvallása is. De bármennyit is sorolunk fel, elég rá a kegyelem. És nem kérdéses az, hogy a kegyelem sokkal-sokkal erősebb, mint ami bűnös voltunk. Tehát nem két egyforma erő, bűn és kegyelem. A kegyelemből való ajándék sokkal inkább elhatott sokakra. Ahol megnövekedik a bűn, ott a kegyelem is sokkal inkább bővölködik. Ez nem jelenti azt, hogy akkor most megbátorodjunk a rosszra, mert úgyis eltörli minden bűnünket az Isten kegyelme, hanem sokkal inkább erőt ad, hogy ne kövessük el a rosszat. Tehát a kegyelem új életre szül, új teremtését tesz, kapom Jézus Krisztus tökéletes természetét. A kegyelem oda állít, ahonnan az első Ádám kiesett, az Isten mellé, vele élő kapcsolatra Szentlélek által, az ő szeretett gyermekévé tesz, ennek minden kiváltságával együtt. Nem értjük, hogy miért pont velünk történik ez, miért kezd velünk Isten újat, miért kapom a kegyelmet, miért lehetek az a kiváltságos, akinek ő belép az életterébe, de Krisztus kegyelme szabadon munkálkodik. A lélek fúj, ahova akar. Kiválasztását nem értjük. Isten ezt már eldöntötte, örök időknek előtte. A kegyelem ajándék, és ebben a kis szakaszban bizony ez ötször is előfordul. Mert hangsúlyozza az apostol, hogy nem kell ezért megdolgoznunk, nem érdemeink szerint kapjuk, hanem csak hitáltal lesz a miénk. De ha ő él bennünk, akkor már nyert ügyünk van. Akkor ott már nem a bűné és a halálé az utolsó szó, hanem Jézus Krisztusé az életé, Krisztus engedelmessége, kegyelem által a miénk. Ha pedig az egynek elbukása miatt uralkodhatott a halál egyetlen ember által, akkor még inkább igaz, hogy azok, akik bőségesen kapják a kegyelem és az igazság ajándékát, uralkodni fognak az életben az egy Jézus Krisztus által. Krisztusban az örökségünk az uralkodás, örökkön örökké vele együtt, és nem a halál és kárhozat, mint Ádámban. Jézus ezt ígérte meg az ő tanítványainak. Ezt a tanítványok abban az időben, amikor mondta nekik Jézus, alaposan félre is értették, amikor úgy gondolták, hogy hát ez az uralkodás, ez itt és most elkezdődik majd, és ebben nem fér bele a Golgotai kereszt, és nem tudták elképzelni, hogy a szenvedés, az elvettetés hogy van benne ebbe az uralkodásba. Tehát azt gondolták, hogy már most megvalósul az Isten országa. Jézus pedig ezt mondta nekik: bizony mondom néktek, senki sincs, aki elhagyja házát, vagy fitestvéreit, vagy nőtestvéreit, vagy atyát, vagy anyját, vagy feleségét, vagy gyermekeit, vagy szántóföldjeit én érettem s az evangéliumért, aki száz annyit ne kapna most ebben az időben, a jövendő életben pedig örök életet. Vagy a másik ígéret, hogy ti, akik követtek engem az újjászületéskor, amikor az embernek fia beül az ő dicsőségének királyi székébe, ti is beültök majd a 12 királyi székbe, és ítélitek Izrael 12 nemzetségét. Tehát ez az ígéret Jézus Krisztusban azoknak, akik kegyelmét elfogadták, ezt az ajándékot, halál és kárhozat helyett az életet, az igazságot, az uralkodást. Tehát a hívő életnek ez a reménysége, ez a perspektívánk, ami előttünk áll. És hogyha Isten elé állunk, akkor ő már nem a bűneinket látja, hanem betakar bennünket Jézus Krisztus igazsága. És amikor imádkozunk, Istenhez beszélünk, akkor ő úgy lát bennünket, hogy lélek által imádkozhatunk, s az ő nevében kérhetünk, mert mi nem tudjuk, hogy mit és hogyan lehetne, meg kellene, de az ő lelke vezet el bennünket. Tehát kegyelme bőséges. Ezt nem is lehet számszerűsíteni, hiszen túlcsorduló, és mindenre elég. Elégséges minden élethelyzetünkre, mindenre, ami ér bennünket, és nem csak nekünk elég, hanem minden nemzetnek, minden időben. Elég minden gyengeségünkre, és a kegyelem, higgyük el, hogy meg tud minket tartani, és meg is akar az Isten tartani örökkévaló országa számára, még minket is. Amen. Ráfelelő énekként énekeljük a 449. dicséretünk harmadik versét. Ez a régi énekeskönyv 294. dicséretének harmadik verse. Köszönjük neked, Urunk Istenünk, hogy Jézus Krisztus nevében állhatunk eléd, és tárhatjuk ki a szíveinket. Dicsérünk és magasztalunk kegyelmes szeretetedért, amit benne készítettél el, a bűntörlő vérért, ami elég minden bűnünkre. Köszönjük, hogy ha már új életet kaptunk, és ha nem, akkor kérünk, hogy könyörülj meg rajtunk, hogy el ne vesszünk, és ne maradjunk a halál állapotába. Bocsásd meg, Urunk, hogyha azzal áltatjuk magunkat, hogy be tudjuk tartani a te törvényeidet. Te leplezd le ezt bennünk, hogyha így gondoljuk, és meneküljünk hozzád szabadulásért. Köszönjük, Urunk, hogy akik a tieid, azokat te megtartod, felkészíted, elkészíted. És köszönjük, hogy a te kegyelmed bőséges, és mindenre elég. Köszönjük azt, Urunk, hogy kegyelemről kegyelemre haladhatunk itt a földön, és köszönjük, hogy ez a kegyelem nyit majd ajtót nekünk a te örökkévaló országodba. Urunk, eléd visszük a nehézben levőket, a betegeket, azokat, akik kórházba vannak és szenvednek, és kilátástalannak látszik-e földi életük, hadd éljék meg a nehézben, hogy ott vagy mellettük, kegyelmes lehajló szereteteddel, és hordozod őket, és meghallgatod az ő imáikat. Kérünk, Urunk, ezért az adventi előttünk álló időszakért, hogy hadd éljük át benne azt, hogy veled találkozunk minden dolgunkban, hogy benned járunk, veled beszélgetünk, tőled kérünk tanácsokat, és engedelmeskedünk, szolgálunk neked. Áld meg gyülekezetünknek ezt az időszakát, és áld meg családjainkba is ezt az időszakot. Kérünk, Úr Jézus, hogy te vezess bennünket most a csendben elmondott imáinkban is. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. A gyülekezet foglalja el a helyét, és most az énekkar szolgálata következik.
Áldás békesség, mielőtt elhangzik az énekkar szolgálata, néhány gondolattal szeretném bevezetni. Halljátok a nagy szabadítást, mely Jézusban lett a miénk. Erről szólt az evangelizációnk, talán még vissza tudjuk idézni, ahogy a Géza testvér itt elmondta, ezt a mondatot is. A múlt héten, kettő péntekig volt ez az evangelizáció, Emília is megemlítette, és erről szól az advent is, amelybe éppen ma léptünk be. A négy igét szeretnék felolvasni, mind Ézsaiás könyvéből való. Ézsaiás 59:10, tapogatjuk a falat, mint a vakok, tapogatózunk, mint akiknek nincs szeme. Botladozunk fényes délben, mintha alkonyat volna, és sötétségben vagyunk, mint a holtak. 49:9. Mondd a foglyoknak, jöjjetek ki. A sötétségben levőknek, jöjjetek a napvilágra. És ennek az előző két versnek a beteljesülését, hogy sötétségben vagyunk, mint a holtak, és hogy mondd a foglyoknak, jöjjetek ki, nagyon szépen összefoglalja az Új Szövetségben János evangéliumának verse, 11:43. Jézus hangosan kiáltott Lázár sírjánál, Lázár, jöjj ki. Ézsaiás 50:10, aki köztetek féli az Urat, hallgasson szolgája szavára. Aki sötétségben jár, és nem ragyog rá fény, bízzon az Úr nevében, és támaszkodjon Istenére. És 9:1, a nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát. A halál árnyékának földjén lakókra világosság ragyog. És azt hiszem, hogy jó, hogyha elmondom azt a gondolatot, hogy a most még csak egy gyertya világol, és a végére pedig négy lesz. Jó, hogyha ezt a lelki világosságot látjuk a gyertyákban. Nem kell teljesítenünk semmit, nem is tudnánk, csak Isten felénk nyújtott kezét elfogadni, ahogy mondta Emília is, és hagyni, hogy átvigyen, felemeljen minket a vonal fölé, ugye itt tartotta a kezét, Géza is, szeretett fiának országába, azt mondja, ő vitt át szeretett fiának országába. Ez az üdvösség, ilyen egyszerű a megmenekülésünk. Egy mondat a prédikációból, a kegyelem elkészítetett, hittel meg lehet ragadni. Hallgassák figyelemmel énekünket, a refrén elejével fejezem be, ötször is el fogjuk énekelni, ó, bízd magad a kegyelemre.
Mi drága nekünk ez a jó nép, mi édes örömteli zeng. Halljátok a nagy szabadítás, mely Jézusban lett a miénk. Ó, bízd magad a kegyelemre, mely gazdag olajot felír.
Kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunk Jézus Krisztust. Amen.